Bizonyára a legtöbben már átéltük azt, hogy felnéztünk az éjszakai, csillagos égboltra, és egyszerűen elcsodálkoztunk, hogy milyen gyönyörű, milyen hatalmas a világ, én pedig milyen apró vagyok benne. A mai Zsoltárunkban Dávid is így csodálkozik el. El is képzeltem, hogy pásztorként hányszor gyönyörködhetett az éjszakai égboltban a nyáj mellett. Így ír erről a Zsoltárban. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Dávid felnéz az égboltra, látja, hogy milyen csodálatos az egész, amit Isten teremtett, és ráeszmél, hogy én pedig milyen kicsi vagyok. Csupán egy porszem ebben a hatalmas világban. És ő még nem is sejtette, hogy a Föld csupán egy apró bolygó, egy naprendszer van, amely egy galaxisnak, a tejútnak a része, amely pedig csak egy parányi pont, a megszámlálhatatlan galaxisból álló, felfoghatatlanul hatalmas világegyetemben. De amit biztosan tudott, hogy a világ hatalmas, ő maga nagyon apró, és Isten mégis gondot visel róla. És értetlenül fel is teszi a kérdést, miért, Uram? Hát kicsoda az ember, hogy törődsz vele? Ki vagyok én ebben a nagy világban, hogy gondot viselsz rám? Ezekre a kérdésekre keres választ a 8. Zsoltár. Olvasom. A karmesternek, a szülőtaposok kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tengerösvényen járnak. Ó, Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön? Mint említettem, ennek a Zsoltárnak a legfőbb kérdés, hogy micsoda a halandó? Kicsoda az ember, hogy így Isten gondot visel róla? Mégsem ezzel kezdődik vagy zárul a 8. Zsoltár. Egy refrénszerű mondat keretezi Dávid költeményét. Ó, Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön? Mielőtt még Dávid az emberről beszélne, mielőtt kimondaná a kérdés, hogy micsoda a halandó, először Istent magasztalja, hogy Urunk, milyen felséges vagy. És ez nem csupán azt jelenti, hogy Isten nagyobb nálunk, vagy hogy lenyűgöző a teremtett világ, hanem Dávid azt ünnepli, hogy az Úr király, hogy ő uralkodik. Az ő neve azért felséges az egész földön, mert ő az, aki mindent alkotott, mindent fenntart, és minden fölött uralkodik. Ő nem egy távoli erő, nem egy személytelen hatalom, hanem a mindenség ura, aki királyi felséggel uralkodik. Ez nagyon fontos sorrend. Dávid nem önmagából indul ki, nem az emberi élet értelmét próbálja először megfejteni, hanem Isten nagyságától és uralmától indul. Előbb felnéz a mindenség királyára, és csak utána néz önmagára. Mert csak akkor érthetjük meg igazán, hogy kik vagyunk mi, ha előbb meglátjuk, hogy kicsoda ő. A helyes önismerethez először is helyes Isten ismeretre van szükségünk. A Zsoltár tehát nem az ember középpontba állításáról szól, hanem sokkal inkább Isten dicsőségéről. Dávid csodálata nem azzal kezdődik, hogy hát milyen különleges az ember, hanem azzal, hogy milyen felséges az Úr neve az egész földön. És éppen ebből a királyi magasztalásból születik meg az értetlenkedő kérdés, hogy hogy lehet, hogy ez a hatalmas, mindent teremtő, uralkodó Isten mégis lájol az emberhez? Hogy lehet, hogy gondja van rám, egy porszemre? Dávid döbbenete éppen az, hogy ez a mindenség királya nem távoli, nem közömbös, nem csak uralkodik a csillagok fölött, hanem törődik a porszem emberrel is. Nem csak megteremtette egyszer régen a világot, hanem minden mai napig gondot is visel róla. Ez az, amit a Biblia úgy nevez, hogy gondviselés. Hogy Isten nem csak egyszer régen megalkotott minket, hanem ma is számon tart, vezet, gondoskodik rólunk. És talán eszünkbe jut, hogy Jézus is hányszor említette az atya gondviselését. Csak egy példát említenék. Egyszer Jézus arról beszélt, hogy egy apró verebecske sem esett le a földre, az atya tudta, az ő megengedő akarata nélkül. Mi pedig értékesebbek vagyunk a verebeknél, nekünk még a hajunk szála is számon van tartva Istennél, úgyhogy nincs miért aggódnunk. De nézzük csak meg a két ige helyet. Van egy kis különbség a számokban. Máténál két verebet adnak egy fillérért, Lukácsnál pedig 5-5 kettőért. Hát egyszerű a matek, ha egy fillérért kettő jár, akkor két fillérért 4 verebet kéne kapnunk. Viszont Lukácsnál 1-4-et fizet, 5-5 vihet akcióval találkozunk. Van egy ráadás verébe, aki csak úgy ingyen odaadnak a többivel együtt, mintha annak az egynek nem is lenne semmi értéke, az csak egy ráadás, az csak egy bónusz. És az atyának még az ilyen ráadás verebekre is gondja van, amit csak úgy odaadnak ingyen a vásárlónak. Akkor mennyivel inkább számon tart bennünket? És ez a gondolat nagyon egyszerű. Mégis annyira nehéz elhinni és megélni a mindennapokban. Mert amikor felnézünk a csillagos égre, könnyű azt mondani, hogy hát igen, Isten milyen hatalmas. De amikor reggel felébredünk, és szembenézünk a terhekkel, a feladatokkal, a félelmekkel, a kérdésekkel, akkor sokszor úgy érezzük, mintha egyedül lennénk porszemként ebben a hatalmas világban. Mintha mi lennénk az a ráadás veréb, akiről könnyű megfeledkezni, akivel senki se foglalkozik, akinek még értéke sincs. Pedig Dávid Zsoltára és Jézus szavai pontosan ezt akarják a szívünkbe vésni, hogy a gondviselés nem egy elméleti tanítás, hanem mindennapi valóság. Mert a mindenség királya nem csak a csillagokat tartja pályán, hanem a te életedet is a kezében tartja. Nem csak a galaxisokat igazgatja, hanem a te hétköznapjaidra is gondja van. Jézus többször is mondja az igében, ne aggódjatok. Nem azért, mert kicsik a gondjaitok vagy jelentéktelenek, hanem azért, mert nagy a ti atyátok. Ezért hadd szólítson meg bennünket ez az ige, ma egészen személyesen, hogy bízz újra az atyában. Tedd le elé mindazt, ami most nyomja a szívedet, amit most cipelsz, amitől félsz, amit még nem értesz. Ne úgy éljünk tehát, mintha elfelejtett porszemek lennénk a világ mindenség peremén, hanem úgy, mint akikről a király személyesen gondoskodik. Amikor rátszakadnak a terhek, amikor jönnek a kérdések, akkor emlékezz erre, hogy az atya számon tart. A ráadás verebeket sem felejti el, hát téged sem fog. Tehát bár ilyen kis porszemek vagyunk, Isten mégis gondot visel rólunk. Sőt, feladattal is megbíz. Ezt olvassuk a Zsoltárban. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Így Dávid visszautal a teremtésre, amikor is Isten a maga képmására teremtette meg az embert. Sőt, még méltósággal teli feladatot is adott neki, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halain, az égmadarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényén. Tehát világos volt az ember feladat teremtés után. Uralkodni a földön. De ez nem zsarnokoskodás, nem sokkal inkább sáfárkodást jelentett Isten képviselőjeként. Tehát Isten az, az emberen keresztül akart uralkodni a teremtett világon. Viszont ha körülnézünk magunk körül, akkor azt kell mondanunk, hogy a tapasztalat egészen más mutat. Az ember valóban próbál uralkodni, de nem úgy, ahogyan Isten eredetileg szánta. A bűnbeesés következményeként a sáfárság helyett kizsákmányolás lett az uralkodásból. Az ember nem Isten képviselőként gondoskodik a teremtett világról, hanem saját önzésének tárgyává teszi. Nem őrizni akarja, hanem kihasználni. Nem művelni és védeni, hanem leuralni és kifacsarni minden erőforrást belőle. Látjuk ezt abban, ahogyan a földet kizsigereljük, mintha csak egy kimeríthető raktár lenne. Látjuk a természet romlásában, az élővilág pusztulásában, a mértéktelenség következményeiben. És nem csak a környezetben, ugyanez a leuraló magatartás megjelenik az emberi kapcsolatokban is. Az ember már nem sáfárkodik, hanem a bűn miatt uralkodni akar a másikon, kihasználni, elnyomni. Ezért bár látjuk a 8. Zsoltárban, hogy mire lett teremtve az ember, megfigyeljük azt is, hogy ez a teremtési rend megromlott, felborult. Az ember sáfársága összetört. Erre mutatta a zsidókhoz írt levél is, amikor idézi ezt a Zsoltárt. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. A teremtési rend megromlott. Az ember nem úgy uralkodik, ahogyan kellett volna. És a világ sem úgy van, ahogyan Isten eredetileg azt megtervezte és megalkotta. Viszont innen vezet tovább az örömhír, hogy Isten nem hagyta ezt így. Mert amikor a teremtésrend összetört, amikor az ember elveszítette az Isten képviselő uralmát, a feladatát, akkor Isten maga lépett közbe. Nem úgy, hogy egyszerűen eltörölte az embert, vagy újrakezdte a teremtést, hanem úgy, hogy elküldte az igazi embert. Azt, akiről Pilátus is kimondta, hogy ecce homo, íme az ember. Azt, akiben végre beteljesedik az, amiről a Zsoltár beszél. Ezért írja ezt a zsidókhoz írt levél. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg. Még nem látjuk azt, hogy Isten király uralma teljesen helyreállna a teremtett világban. De viszont láthatjuk Jézust. Láthatjuk az igében, hogy a kereszten hogyan koronáztatott meg a tövis koszorún túl, dicsőséggel és méltósággal is. Jézus éppen a szenvedés által nyert győzelmet. Ami emberi szemmel vereségnek tűnt, az lett Isten győzelme. Ami a világ számára botrány, az lett a helyreállítás útja. Jézus az, aki visszaszerezte, amit Ádám elveszített. Ő az, aki helyreállította az ember méltóságát. De Jézus nem csak győzött a kereszten, hanem azt is megígérte, hogy győzelmét és uralmát megosztja azokkal is, akik hozzátartoznak. A Jelenések könyvében olvassuk, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon. Gondoljunk bele, a mindenség király nem csak megment bennünket, hanem az uralmát is megosztja velünk. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi most akkor hatalmaskodhatunk, hanem azt, hogy az új teremtésben helyreáll az, amit Isten eredetileg az embernek szánt. A teremtési parancs, ami a bűn miatt összetört, Krisztusban helyreáll. És ezt most még nem látjuk teljesen. Egyelőre a sok nyomorúságot, a romlottságot látjuk, de az igében megpillanthatjuk a győztes királyt is, Jézust. És éppen ezért nem kell kétségbe esnünk, mert a győzelem biztos. És egyszer el fog jönni a nap, amikor minden a helyére kerül, amikor az ember végre Isten szerint uralkodik majd Krisztussal együtt. És ezért zárulhat a Zsoltár ugyanazzal a refrénnyel, amellyel kezdődött, hogy ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Mert a történet vége nem az ember bukása, hanem az Isten dicsősége. Nem a romlás, hanem a helyreállítás. Nem a vereség, hanem Jézus győzelme. Ez a Zsoltár tehát arra hív minket, hogy két dologra nézzünk egyszerre. Nézzünk fel az égre, lássuk meg Isten fenségét, hogy ő a mindenség királya, akinek felséges a neve az egész földön, de nézzünk Jézus keresztjére is, hogy meglássuk, hogy ez a király lehajolt hozzánk, magára vette a mi bukásunkat, tövis koszorúval koronázták meg, és a szenvedés által győzött értünk. Micsoda a halandó, hogy törődsz vele? Kérdezi Dávid. És az evangélium válasza egyszerű. Az ember az, aki ugyan elbukott, de akit Jézus Krisztus mégis megváltott, és akinek helyet készített a saját trónján. De ez nem csak egy szép igazság, hanem hívás is. Jézus azt mondja, hogy aki győz, vagyis aki hozzá tartozik, aki benne bízik, aki hozzá fordul. A győzelem nem a mi erőnkből lesz, hanem abból, hogy Krisztus győzelmét hittel elfogadjuk és megtérünk. Ezért ez az ige arra szólít ma bennünket, hogy ne maradj távol tőle. Ne csak kívülről nézd a csillagos eget, ne csak csodáld Isten fenségét, hanem fordulj oda a megváltóhoz, Jézushoz. Tedd le elé a bűneidet, a terheidet, az aggódásodat, bízd rá magad a királyra, aki a kereszten győzött. Mert aki Krisztushoz tartozik, az már nem csak egy elveszett porszem a nagy világegyetemben, hanem megváltott értékes ember, aki Krisztussal együtt, Jézussal együtt uralkodhat. Most még sok mindent nem látunk, nem látjuk mindennek a beteljesedését, de Jézus láthatjuk a Golgotai kereszten is, ez elég, hiszen biztos a győzelem.